Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van, ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyarország nem maradhat ki a technológiai fősodorból. Arra van szükség, hogy Magyarországon gyártsák a jövő autóját, itt készítsék a zöld energia csúcs technológiáit, itt legyen a legtöbb digitalizált okmány, és itt legyen a legkiterjedtebb a digitális ügyintézés egész Európában. Jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. Hangsúlyozta, a gazdasági semlegesség csak akkor áll meg a lábán, ha Magyarország nem marad ki a technológiai fősodorból. Magyarországnak nemzeti konzervatív kormánya van, de nem szabad idegenkedni a modernségtől, mert a modern technológia nélkül nincs versenyképesség, jelentette ki Orbán Viktor. A nyugat olyan választ adott a világgazdaság átalakulására, amely hatalmi blokkok kialakulásához vezet, ez pedig visszatérés a hidegháború logikájához. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormányfő a nemrég kiadott Draghi jelentésre is hivatkozva kiemelte. Az Európai Unió versenyképessége olyan ütemben romlik, amit a magyar gazdaság nem bír ki. Nincs kétségünk afelől, hogy a világgazdaság súlypontja megváltozott az elmúlt években, figyelmeztetett. Nyilvánvaló, hogy a dinamika Ázsiában van, és ott van a legtöbb pénz, a legnagyobb bankok, vállalatok, egyetemek, a legtöbb innováció és szabadalom, közölte. A készségekért felelős intézményeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott gazdasági és munkaerőpiaci környezethez, hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Készségek Európai Éve kapcsán rendezett kétnapos konferencián Budapesten. Latorcai Csaba ismertetése szerint a 2024-es évet az Európai Bizottság a Készségek Európai Éveként határozta meg. Ez a tematika több szálon kötődik az Európai Unió általános céljaihoz, versenyképességének növeléséhez, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz egyaránt, hangsúlyozta a parlamenti államtitkár. Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerint a Készségek Európai Éve célja, hogy növelje a munkaerőpiac alkalmazkodó képességét, fejlessze a munkavállalók készségeit, valamint elősegítse a zöld és digitális átállást. Ezek a törekvések a magyar kormányzat és az oktatási rendszer számára is elsődleges fontossággal bírnak, hangsúlyozta az államtitkár. A vagyonbiztosítás érdekében az árhullám levonulása után is folyamatos marad a rendőri jelenlét a fővárosban, közölte sajtótájékoztatóján a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma beszámolója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az árvíz sújtotta területeken még tart a takarítás, illetve a visszaköltözés. A rendőrök a még lezárt és a már megnyitott területeken is megerősített létszámmal lesznek jelen a harmadik kerületben, a Pünköstfürdő utca, Királyok útja, Nánási út, Pók utca, valamint a római part által határolt területen, tette hozzá. Az alezredes kiemelte, a partszakasz folyamatos nyitását követően a visszaköltözés alatt is minden segítséget megadnak az ott lakóknak. A magyar honvédség elsődleges feladata hazánk fegyveres védelme. Katonáink azonban a vármegyei kéréseknek megfelelően segítséget nyújtottak a Duna és a Lajta mentén az árvízi veszélyhelyzet kezelésében is, hiszen a magyar katonákra minden körülmények között így árvíz idején is lehet számítani, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az árvízi védekezés a gyakorlatban mutatta meg, mit jelent a szeretem, megvédem motto. Végül az időjárásról. Késő estére megszűnik a csapadék, a legtöbb helyen átmenetileg kiderül az ég, majd nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel. Az éjszaka második felétől az Észak-Dunántúlon egyre több felé megerősödik a délnyugati déli szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között várható. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a 15. századi nők életébe kaphatnak betekintést dr. Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet igazgatójának a segítségével. Tartsanak velünk!
Történeti kontextusban, hogyha kezeljük, hogy mit tudunk a nőkről, illetve a nők társadalmi helyzetéről, és hát rögtön a levelezéssel kellene kezdenünk. Ki lesz a történetünknek a főszereplője? Isabella d'Este, az ő személyén keresztül szeretném megvizsgálni azt, hogy a hosszú 15. században hogyan lehet, miképpen lehet, milyen módjai vannak a női hatalomgyakorlásnak, a női politikai befolyás megszerzésének, és hogyha társadalmi kontextusban akarjuk Isabella d'Estét elhelyezni, akkor nem tudunk máshová nyúlni, mint hogy meghatározzuk, hogy ki volt az apja, a férje, illetve a fia. Ha Isabella d'Estéről elhelyezve őt Mantova és Ferrara hercegi őrgrófi udvaraiban saját jogon beszélünk róla, akkor jelenik meg az ő műgyűjtői, mecénási tevékenysége, politikusi szerepvállalása, és hát az, hogy ő a korszak egyértelmű itáliai stílusikonja. Niccolò da Correggio írja róla azt, hogy la prima donna del mondo, a világ legelső asszonya, tehát, hogy a láthatóság, a jelenlét borzasztóan fontos. Ugye ezt a portrét azért választottam, mert hogy ez egy sokat vitatott portréja Isabella d'Estének. Tiziano festette róla. Elméletileg, amikor készült a kép, akkor Isabella d'Este már körülbelül 60 éves volt, úgyhogy megnyugodhatunk abban, hogy a Photoshop előtt is léteztek technikák arra, hogy a valóságon meghajlítsuk némileg. És ami miatt fontos még ez a portré, és helye van itt az Isabella d'Estének a fejéke. Ami kalap, fejék, valami a kettő között van, ez a bálcó, amit ő talál ki, és honosít meg Itáliában. És ez nem véletlenül látjuk mi, hogy ez erősen ilyen törökös turbán jellegű fejék. Erre majd egy pillanat erejéig visszatérünk a későbbiekben. A városi legenda szerint emberhajból volt egyébként fonva, és úgy lett ez az emberhaj fonat, mindenféle gyöngyökkel és szalagokkal felékesítve, hogy stabilan megmaradjon a viselője fején. De ebben most nem menjünk bele, mert hogyha belemegyünk a divattörténetbe, akkor holnap reggelig itt üldögélünk. A levelek, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik, és amelyeken keresztül a Márkinénak a tevékenységére szeretnék kitérni. Ezek a Magyarországról írott levelek 1517 és 20 között keletkeztek, abban az időszakban, amikor Izabella testvére, Esztei Hippolit, akkor egri püspök és bíboros Magyarországon tartózkodott. Ebben nem kezdeném ezt a történeti hátteret most külön elemezni, mert akkor is itt ülünk holnap reggelig. Ebből az időszakból a 19. századi első levéltári kutatások alapján ismert volt 19 levél, amelyet Óvári Lipót regeszta kötetéből ismer a magyar kutatás. Ehhez képest vannak új leveleink, amelyek, vagy eddig ismeretlen levelek, amelyekre majd mindjárt visszatérek, de hogy mi is ez a korpusz, amely alapján Izabella d'Este levelezéséről beszélhetünk. Izabella d'Este levelezése a korszakban is egy elismert és jelentős mennyiségű és minőségű levelezésnek számított. Az általa küldött, tehát a titkárai által írott leveleket 15-16 ezer darab közé becsüli most a kutatás. Nagyjából 15 ezer akárhány száz az, ami biztosan az övé, és még a lappangók és a bizonytalanok. Ezek a mantovai udvarban készült másolatgyűjteményekben maradtak fent, tehát a titkárok vezették akkurátusan a kiküldött leveleket, és ezek a kötetek x ezer folyóméterben a rendelkezésünkre állnak. Külön tartjuk nyilván, és ugye teljesen más szerepet töltenek be a Izabella d'Este tevékenységének értelmezésében a beérkező levelek. A hozzáírott levelek körülbelül 28 ezer darabra tehetőek a mantovai állami levéltárban. Ami most a mi vizsgálatunk alapját képezi, ez az összesen 39 levél. Ezek a beérkező leveleknek a csoportjába tartoznak, hát nyilván látjuk, hogy ezek töredék. Nem is írtam már százalékot, tehát ne nevettessük ki magunkat a százalékokkal. Az a kérdés lesz majd, vagy az a kérdés fog felmerülni, hogy ezek miért érdekesek ezek, vagy egyáltalán érdekesek ezek a levelek. Tehát az ismert szám alatt, ugye ott az a 19 levél, azok az óvári féle regesztákat jelölik. Ez az állag, amiben megtalálhatóak az óvári féle regeszták, ez a mantovai diplomáciai sorozatban szerepel, a közép-európai állagban a Magyarország, tulajdonképpen ez a Magyarország csomó, amelyben ez a 19 óvári által regesztázott levél van, és még volt ott mellette 13 másik is. Ezeket 2020-ban fényképeztük be a mantovai állami levéltárban, és ott nagyon feltűnő az, hogy az időbeli eloszlása egyenetlen. 1519-ből gyakorlatilag nincsen Izabella d'Estéhez, illetve Magyarországról írott levél nem szerepel ebben a csomóban, és akkor ütött szöget a fejembe, hogy hát valahol csak kell lenni ezeknek a leveleknek, mert hogy iszonyatosan, akkurátusan vezetik, és nagyon jó állapotban van egyébként a levéltár, és akkor kezdtem el a katalógusokat böngészni, és úgy jutottam odáig, hogy van egy külön, Izabella d'Estéhez írott leveleknek van egy külön fontja, ez a 31-es font, és ebben a 31-es fontban időrendi sorrendben találtam még 7 darab olyan levelet, amelyet Magyarországról küldtek Izabella d'Estének 1519 és 20 között, ahol egyébként meg is jegyzik a kéziratos katalógusban, hogy valamilyen oknál fogva nem látják az 1518-as leveleket. Persze, mert az a másik fontban van, és amikor rendezték az anyagot, akkor ez a csoport, ez a levélcsoport szétszakadt, hogy a proveniencia és a pertinencia elve alapján szétválogatták őket. Tehát most van 20 olyan levelünk, amelyekből egy része 2020-ban, egy része pedig tavaly ősszel került elő, és ezek a levelek így egyben egy borzasztó érdekes elemzési lehetőséget adnak. Tehát kik voltak a leveleknek a szerzői? Nyilvánvalóan Hippolit maga is ír leveleket. Ő jobbára inkább a testvérihez és az unokaöcséhez ír levelek. Ezek a leveleknek a témájában egyértelműen a lovak beszerzése, vadászkalandok, tehát mondhatjuk azt, hogy férfias játékok szerepelnek. Nyilvánvalóan a hivatalos kapcsolattartás az a Hippolit udvarán belül meg volt oldva, tehát ezek, amiket Hippolit ír akár a sogorának, Francesco Gonzagának, akár Isabellának, akár a Federico Gonzagának, ezek magánjellegűek. Ami viszont az érdekesebb lesz, azok a két udvaroncnak, Ludovico da Bagnónak és Gian Tommaso Manfredinek a levelei, akik Hippolitnak az emberei, Hippolitnak a familiárisai, az ő életpályájukat követve mind a kettőjük esetében látható, hogy mantovai származásúak. A Bagnónál egyértelműen tudjuk levelezésből, hogy Isabella ajánlja be 94-ben Hippolit udvarába. Mind a ketten egyházi méltóságokat viselnek, mind a ketten fogalmazhatunk úgy, hogy a belső körbe tartoznak, tehát folyamatosan jelen vannak a különböző udvaroncok levelezéseiben. Azt is mondhatjuk, hogy korábban senkinek nem volt köze Magyarországhoz, tehát a Hippolit magyarországi tevékenysége őket korábban nem érintette, csak akkor, amikor 1517-ben el kellett jönni Magyarországra, tehát ők friss szemmel tekintenek Magyarországra, illetve a magyarországi eseményekre.
Folytatjuk adásunkat, melyben egy nőtörténeti konferenciáról hallanak összefoglalót.
Mikről szólnak ezek a levelek? Ezek a levelek, tudjuk nagyon jól az óvári regesztekből kiindulva, hogy kincses bányának szoktuk titulálni őket, minden is van benne, tehát amiről nem írnak, az nem létezik Magyarországon. Ezek az újonnan megtalált levelek kapcsolódnak hozzájuk, kiegészítik őket, újabb történetek kerülnek elő. A levelek tartalmi elemzés az egy más tanulmánynak, vagy egy más előadásnak lenne a témája. Én most csak a témákat szeretném felvillantani, azért, hogy lássuk, hogy milyen szerepet töltenek be ezek a levelek egy politikus nő életében vagy munkájában. Ugye, ismerjük Hippolit vadász szenvedélyét, kézzel rámegy a medvére, vaddisznóra vadásznak, mindenre, ami mozog. Leírások ugye a bölényről, még rajzot is küldenek, ez már egyébként nem maradt meg. Az egri karneváloknak a leírása, eddig egyről tudtunk, tudjuk, hogy volt egy másik is, most már arról is van egyébként leírásunk. És ami az utazás egyik apropója volt, hogy 1518 tavaszán került sor Krakkóban első Jagelló Zsigmond esküvőjére, Bonasz Sforzával, aki mind Izabella d'Este-nek, mind Hippolitnak az unokatestvére volt, és gyakorlatilag Hippolit képviselte a családot Krakkóban, és ő adta ki a mennyasszonyt. Tehát nyilvánvalóan az udvaroncok magáról az esküvőről írnak egy csomó mindent, majd miután itt ragadnak Magyarországon, akkor ugye Bonasz Sforza terhessége, szülése, még egyszer terhese, vagy sem, vagy ki tudja, jelenik meg ezekben a levelekben, írnak a magyar belpolitikai eseményekről, ami majd nekünk más szempontból ugye borzasztóan fontos, az országgyűlésekről, nádor választásról, a császár haláláról, Frangepán Kristóf hogyan szökik meg Milánóból, tehát egy csomó pletyka és híradás a török fenyegetésről, és hát ami még nagyon fontos ebben, hogy mindenféle egzotikus dolgokat, ajándékokat szereznek be Magyarországon, amiket küldenek ki Mántovába. Kések, bicskák, puskák a kis hercegnek, aki ugye a Principino néven szerepel a levelekben, Izabellának pedig Hermelin minden mennyiségben. Lengyelországtól Moszkváig járnak a beszerzők, és hát ami nem mindegy, hogy érzik ők magukat Magyarországon, folyamatos panaszáradatot olvasunk ezekben a levelekben. Tehát, hogy ez miért fontos, vagy érdekli ez Izabella d'Estét, vagy mit érdekli ez Izabella d'Estét, ha nagyon étköznapi módon akarjuk ezt megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy miért írnak egyáltalán Izabella d'Estének ezek az udvaroncok, hiszen nem is Izabella d'Este alkalmazottjai, hanem a Hippolité. Hogyan alakul ki az itáliai diplomácia és az információ szerepe a hosszú 15. században? Az itáliai háborúk robbanásszerűen megnövelik az igényt az információszerzésre, a tudásra, az információ elterjesztésére, hiszen ezek az állandóan változó képlékeny ligákban eligazodni, tudni, hogy ki mikor hol áll a jó oldalon, kivel kell szövetséget kötni, kinél kell kegyért könyörögni, ez gyakorlatilag egyet jelent a túléléssel. Tehát minél több mindent tudunk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy megőrizzük magunkat és az államunkat, esetleg felvirágoztatjuk. Mind Ferrara, mind Mantova, mint Izabella d'Este életének legfontosabb színhelyei, szárazföldi államok, közvetlen tengeri határuk nincsen, leszámolva mondjuk azt, hogy néha vannak kikötők, amiket a velenceiek vagy elfoglalnak, vagy nem. Több itáliai állammal határosan, ugye mind Mantova, mind Ferrara esetében ott van valamiféle bonyolult függési rendszer a pápától, a német-római császártól, tehát ébernek kell lenni. Minden konfliktuson, minden eseményen, bármin, amit fontosnak tartunk, ott kell az események ütőerén tartani az ujjunkat, hogy le lehessen kódolni a változást, azt, hogy mire kell reagálni, mire kell figyelni. Amit magáról a diplomácia megszervezéséről tudunk ebben az időszakban, az egyértelműen az átalakulás, a kialakulás folyamatában vagyunk benne, nagyon alacsony a szervezettsége. Tehát nagyon kevés hivatalos dokumentumunk van, amely a diplomaták felé megfogalmazott elvárásokról szólna. Van egy-két követutasításunk, de valójában az, hogy hogyan kell viselkednie egy diplomatának, milyen kódex alapján kell megjelennie, milyen rangsorban, kivel, hogyan tárgyal, mik a bejelentkezésnek vagy a megszólalásnak a megfelelő módozatai, ekkor még egyáltalán nem alakulnak ki. Majd egy néhány évtized múlva készülnek több méter hosszú listák, amelyben felsoroljuk az aktuálisan regnáló uralkodókat. Európa szerte is mellé vannak bígyeztve, hogy kinek mi a hivatalos megszólítása, de ilyenek ekkor még nincsenek. Tehát napi szintű, a napi szintű politika alapján küldünk követeket. Egyénekre van szabva ez a feladat. Már megjelennek a rezidens követek, de mellettük ugyanúgy működnek adhok követek. Tehát jönnek, mennek a követek, sokszor azt látjuk a levelezések alapján, hogy mintha egymással szembe mennének, vagy kereszteznék egymás útján, de ennél is fontosabb, hogy rendszeresen megjelennek nagy számban olyan személyek, akik kiegészítő személyként szerepelnek, akiknek nincsen semmiféle hivatalos megbízatásuk. Vannak valahol, valamilyen az esetek nagy részében teljesen másokból, és így jelentéseket írnak valahova. De teljes mértékben kiszámíthatatlan az illető hovatartozása, affiliációja, fogalmazunk úgy, hogy kinek az alkalmazásában áll, és az is meglepő, hogy néha minért írnak és hova írnak. Itt azt látjuk, hogy a családi kapcsolatok, illetve a családi kapcsolatok kapcsolatrendszer az, ami átveszi egyelőre még a szervezet diplomáciai testületnek a szerepét. Tehát a rokonomnak az emberei fognak nekem is írni, ha olyan fontos dolgot találnak, vagy olyan érdekes dolgot tudnak, mert hogy erről én is tudhatok, és ez egyébként egy pont az eszték kapcsán egy nagyon szisztematikusan használt eszköz, hogy a különböző rokonok udvaroncait felhasználják a saját családjuk boldogulása érdekében, illetve a saját családjuk diplomáciájának a támogatása érdekében. Tehát már kezdünk közelebb jutni ahhoz, hogy miért írnak neki Magyarországról. Másrésztről pedig, hogy Izabella hogyan viszonyul ezekhez a levelekhez, hogy neki miért fontos az, hogy kap-e Magyarországról levelet, vagy fontos-e egyáltalán, hogy kap-e Magyarországról levelet. A reneszánsz udvari kultúra borzasztóan teátrális, tehát nagyon szabályozott a megjelenési forma. Ugye Baldassare Castiglione traktátusából, az udvari emberből tudjuk az elvárt viselkedési formát. Ugye Castiglione egyébként oldalági rokona a Gonzágáknak, Izabellával ő személyesen jobban van, a Gonzágák római követe is, tehát Izabella egyértelműen az Il Cortegiano-ban leírtakat magára is értelmezheti, amely a nők számára egy olyan viselkedést ír elő, amely gyakorlatilag a láthatatlanságot követeli meg, de legalábbis azt, hogy olyat csináljanak, amiért feddést nem kaphatnak. Tehát negatív visszhangot kell elkerülni mindenféleképpen. Tehát, hogy bent a saját szobájában zárt ajtó mögött mi történik, az egy dolog, de nyilvános feddést nem kaphatnak. Tehát ezt mindenféleképpen figyelemben kell venni, és nyilvánvalóan a hagyományosan, már a 15. században hagyományosan a női önkifejezés formái között jelenik meg a divat, amiben Izabella nagyon-nagyon erősen megjeleníti magát és képviselteti magát. Ugye a francia udvarban az ő ruhája alapján vart babákat küldenek, tehát kvázi ilyen divatlapszerű ismertetőként vagy katalógusként. A zene, tudjuk róla, hogy ő maga is szeretett játszani, a világi zenét szereti, ünnepségek szervezése, és a levelezés és a műgyűjtés, az, ami a női önkifejezés terepe. Azt látjuk, hogy Izabella d'Este mindegyikre komoly hangsúlyt fekte, mert hogy a levélírás és a műgyűjtés nem Izabella d'Este találmánya, de ő az egyik, aki ezeket a hagyományos reprezentációs formákat ötvözni tudja, variálni tudja, és egy nagyon erős jelenlétet tud ebből produkálni. Ez a levelezés, ez az informális háló, kapcsolati háló az, ami megadja neki azt a tudást, ami alapján a politikai szintérre ki fog tudni lépni. Illetve akar is kilépni, ezt tudjuk az ő szintén a levelei által, de amikor lehetősége van rá, hogy kilépjen a politikai szintérre, akkor csak azzal a fegyverrel teheti meg, hogy mindent tud. Ő maga írja azt, hogy neki mindent jobban kell tudnia, többet kell tudnia, mert hogy ő egyébként hallgatásra van kényszerítve, majd beszélünk erről, akkor lehet neki megszólalni, amikor a férje engedi, illetve a férje távol van, vagy majd ugye Francesco Gonzaga halála után, a régens Federico kiskorúsága idején, azaz élete egyik legaktívabb szakasza lesz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet igazgatója beszélt a 15. századi női életről. Előadásának szerkesztett verzióját hallották, mely a nőtörténeti konferencián hangzott el 2022. novemberében. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánjával beszélgetünk. A riporter Pap Ildikó.
A Hobbitból adódóan elindultál egy úton, aztán egy nagyon-nagyon-nagyon komoly döntést hoztál, hogy neked mi fér bele az életedbe, és hol van Isten?
Igen, hát nehéz volt ilyen szempontból, mert engem is azért sok minden foglalkoztatott. Akár a tanári hivatás, vagy akár éppen a foci. Mert azt nagyon szeretem mind a mai napig, és akkor is elgondolkodtam például, amikor emellett kellett, vagy az ellen kellett dönteni. Otthon én játszottam a faluban is, megyekettes szinten, kapusként. Ugye a rádió hallgatóknak mondom, hogy ezért nem az a magas termetű ember vagyok, és hogy ezzel is megvolt a küzdelem, de nagyon élveztem, meg mind a mai napig élvezem azt, hogy védjek a kapuban, és akkor volt egy válaszút. Fél évig játszottam csak. Azért, mert a szombati meccsek azok általában hazai meccsek voltak, amikor otthon voltam. De viszont a vendégmeccsek azok szinte mindig vasárnap voltak. És egy fél évig nekem kvázi kimaradt a vasárnapi szentmise. És nekünk akkor nem volt más lehetőség gyerekként, mert nyilván hétköznap iskolában vagyok, és akkor csak vasárnapon szentmise. És nekem akkor el kellett gondolkodni, már akkor megvolt a papi hivatások a gondolata, hogy most uram, mit válasszak, a focit vagy téged? És azt a döntést kellett hozni, és nem megbánva mind a mai napig, hogy én a jó Istent választottam. Mind a mellett, hogy én szeretném használni akár a pasztorációban is a sportolást, a focit. Nyilván ez még majd kialakul, de nem vettem el abszolút, mert ez is egy ilyen közösségi vonzata van. Nekem mindig erről Don Bosco jut eszembe. Amikor az oratóriumokat tartotta, volt ott játék, volt ott komoly beszélgetés, minden belefért igazából, nyilván Isten a központ, meg megvannak a keretek, de hogy valahogy ki tudta alakítani azt, hogy megszólítható legyen. És én is ilyen szempontból megszólíthatóvá szeretnék válni. És akár a focinak az útján is, és én nem tartom abszolút kizártnak. Számomra volt egy ilyen választás is, meg talán az iskola szempontjából is. Nekem az volt a szempont, hogy minél közelebb legyek a családhoz, és általános iskola után Edelénybe jártam gimnáziumba, görögkatolikus gimnázium mind a mai napig. Akkor nem volt kollégium, úgyhogy bejárós voltam, napi 3 órát utaztam. A hétköznapokon, nagyon vicces télen, hétköznap nem is láttam nappal Hidvégartót, hanem mindig sötétben láttam. Hétvégén úgy igen, ott volt a nappal is, de hogy hétköznap csak sötétben láttam Hidvégartót. Nagyon jó táptalaj volt nekem a hivatás szempontjából. Nagyon jó osztálytársaim voltak, egy nagyon jó közösségbe léptem be, a tanárok is, tanári testület, igazgató, nagyon támogató közeg volt. Akkor már tényleg nagyon biztos voltam. Én akkor 9. osztályban ki is jelentettem az osztálytársamnak, hogy én pap szeretnék lenni.
Nem volt semmilyen B-terved, hogy esetleg, mit tudom én, orvos,
nem.
Történelem tanár, bármi.
Nem, papság. Nagyon nem volt. Már akkor annyira letisztázódott bennem. Elsőként 5. osztályban volt az, amikor hazamentem, és akkor mondtam anyáiknak, hogy anya, apa, én pap szeretnék lenni, és erről nem szeretnék vitát nyitni. Így akkor kisgyerekként már megvolt ez a gondolat, de úgy valahogy megtartott a Jóisten, és tényleg már addigra annyira letisztázódott bennem, hogy számomra nem volt más út, mert ebbe el tudtam magamat képzelni.
Edelényt említetted, hogy középiskolába oda jártál, azért a napi 3 óra, másfél óra oda, másfél óra vissza, az egy nagyon-nagyon komoly próbatétel, úgy gondolom, a tanulás mellett egy fiatal számára. Milyen érzés volt, hogy akkor most így bekerülsz egy olyan zárt rendszerbe, az EGRI érseki papnevelő intézetbe, ahol gyakorlatilag 3-4-szer lehet hazamenni. Tehát nem csak az, hogy a papi hivatásra hoztál egy döntést, hanem még el kellett szakadni a családodtól.
Én már 8. osztály óta minden évben jártam a szemináriumba hivatástisztázó lelki gyakorlatokra és nyílt hétvégékre. És számomra már megvolt a szemináriumnak a képe, el tudtam képzelni, hogy milyen, láttam a feltételeket, hogy akár mikor mehetek haza, meg más szempontok is. Számomra már tényleg, én már láttam magamat a szemináriumba. Ezért nekem az átállás a gimnáziumból a szemináriumba nem volt nehézség ebben. Inkább az volt bennem, hogy itthon vagyok. Meg olyan jó itt lenni, hogy végre eddig csak egyszer-kétszer jártam be ilyen alkalmakra, és most tényleg életvitelszerűen most kispap vagyok. És maga ez a tudat olyan boldogsággal töltött el szinte mind a mai napig, hogy ennek részese lehettem, hogy ez számomra ez egy ilyen abszolút egy örömteli dolog. Nyilván a családom részéről már más volt a helyzet, ugye én nem voltam kollégista. És én minden nap jártam haza. És maga az, hogy minden nap láttak a szüleim, és az a tudat, hogy most már csak kvázi 2,5 havonta mehetek haza, na az már nekik más volt, és úgy ők nehezebben dolgozták föl. És nekik is meg kellett érteni azt, és talán meg is értették, hogy én most ezt választottam, és most ez ezzel jár. És mind a mellett, hogy nyilván tartom velük a kapcsolatot telefonon, vagy amikor ők jönnek meglátogatni, ez is számukra egy ilyen kikapcsolódás, hogy itt nagy városban, Egerben, olyan gyönyörű szép városban, és akkor ők is tudnak sétálni, beszélgetünk, és hogy tényleg kikapcsolódunk, ilyen családi program kvázi. Szerintem ők ezt megtanulták, meg át tudták magukban formálni, hogy ez most ezzel jár.
Mit adott számodra a szeminárium 6 éve?
Nagyon sok mindent. Nyilván vidéki határmenti faluból származom, és nekem akkor volt egy egyházképem. 1-2 atyát láttam az életemben, és így ez alapján így kialakult bennem egy bizonyos egyházkép. mondhatom azt, hogy én egy rózsaszín kötfelhővel mentem be a szemináriumba, hogy szemináriumban éjjel-nappal imádkozunk, csak az jó Istennel vagyunk, és tényleg én ilyen lendülettel mentem be a szemináriumba. És én otthon nem láttam az egyháznak az emberi arcát. És én amikor ezt megtapasztaltam Egerben, akkor ez egy nagyon nagy pofon volt számomra.
Mit értesz emberi arc alatt?
Hát úgy emberi személyek, akár gyarlóságok, akár a saját magam gyarlósága, vagy éppen másoknak a gyengesége, és mindaz a kép, ami bennem volt, ez így lerombolódott.
Na jó, de tehát az egyház, hogyha már ezt mondjuk, mert az egyház tagjai ugye mi vagyunk, nem csak a papok, hanem a hívő civil emberek is, de hogyha most csak a papokra gondolunk, azért ilyen formában a papok is csak emberek. Igen. Ugyanazokkal a gyarlóságokkal, meg vívódásokkal, meg küzdelmekkel, mint amivel bárki más küzd.
Igen, csak én ezzel nem találkoztam előtte. Nekem ez volt az első itt Tegerben, amikor ilyen dolgokkal találkoztam. Én abszolút hálát adok azért, amiben növekedtem, mint a családban, mint az egyházközségben, mert tényleg olyan képet alkottak nekem, és olyan táptalaj volt ez számomra, hivatásomban, hogy tényleg így mindent megkaptam. És mikor először találkoztam ezekkel a dolgokkal, akkor nyilván nehezen éltem meg, és ebben nagyon nagy segítség volt az évfolyamom. Évfolyamtársak, ők már több mindent tapasztaltak. Ők akár nagyobb városból jöttek, másabb egyházi gimnáziumból, és ők már ezt megtapasztalták. Nekem akkor volt elsőben az a pillanat, amikor ezt megtapasztaltam. És ezt nem azért mondom, hogy ez egy ilyen negatív dolog az életemben. Nyilván akkor negatívumként éltem meg, de nekem ez kellett ahhoz, hogy az én személyiségem is talán egy jó irányba változzon, maga a világnézetem is egy jó irányba változzon, és mind a mellett egy példa volt számomra, hogy nekem ezt nem kell követni, hanem tudom máshogy alakítani az életemet, tudom máshogy alakítani a hivatásomat, tudok más dologra odafigyelni, és amikor jönnek ezek a negatív hullámok, vagy ezek a gyengeségek, akkor eszembe jut, hogy na, pont ez az a pillanat, amikor tudok választani, hogy most ezt az utat követem, vagy éppen a másikat.
Akár hívők között, de főleg aki távolabb van az egyháztól, és nincs teljesen reális képe, hajlamos felnagyítani az emberi gyengeségeket. Túlságosan sok kritika éri az egyházat, és akkor most itt tényleg leszűkítve a papságra az egyház fogalmát. Az erősségekre, meg ami nagyon jól működik, vagy kiemelkedően működik, sokkal kisebb hangsúlyt fektetnek, vagy semennyit, szinte láthatatlan. Ha valaki megbotlik egy kőben, azt viszont óriási hangerővel kihangosítják. Adott esetben meghurcolják.
Itt elsősorban talán a hitelességet emelném ki. Nyilván papként működünk a világban, de viszont nagyon oda kell figyelni, és most magamról beszélek elsősorban, hogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy ez a papság külsőleg ne egyfajta színészet legyen, vagy egy bizonyos szerep, amit nekem be kell tölteni, és ott van a nyomás, hogy már pedig nekem úgy kell viselkedni, ahogy. Én mindig arra koncentráltam, és a szemináriumban is számomra mindig ez volt az elsődleges szempont, hogy azt mutassam bent a szemináriumban, ami vagyok. És hogyha a kápolnai liturgikus programokon kívül nem én mutatkozom, szóval, hogy minden pillanatban én legyek ott, de úgy, hogy már a papságnak a gondolata, a papsági attitűd már az én személyes részem legyen, akkor már gond van. És éreztem azt az életemben, bent a szemináriumban is, hogyha már ezt a fajta kvázi szerepet éltem meg az életemben. És ezzel nagyon sok energia, nagyon sok feszültség gyülemlik az emberben, és válaszút elé kell állni, hogy most te ki vagy. És nem szabad letagadnod azt, és ezt magam is megtapasztaltam, nem szabad letagadnom azt, hogy én ki vagyok, mert szeret engem az Isten, és pont rám van szükség. Hogy papként van rám szükség, ezt nekem be kellett látnom, hogy valahogy, ahogy szeret engem az Isten, magamat kell adni az embernek, és nincs kizárva azzal kapcsolatban, hogy én papként működjek. Ugyanúgy megismernek az emberek, és látják nyilván az emberi mi voltomat is, mert ugyanúgy ember vagyok én is. De hogyha látják azt, hogy az én kapcsolatom az erős az Istennel, van miből merítenem, van valaki a háttérben, aki sokkal erősebb minden bajnál, minden negatívumnál, minden gyarlóságnál, akkor azt észreveszik az emberek akarva, akaratlanul is. És még úgy is talán, hogy nem is beszélgetünk egymással.
De ezt hogy tudod megmutatni? Provokálok, és nyilván ebben a székben ülve az is a feladatom, hogy olyan kérdéseket tegyek föl, amivel én se biztos, hogy egyetértek. Egy pap alapvetően a szentségek kiszolgáltatásánál a Szent Misén találkozik a legtöbb emberrel. Induljon ki ebből. Itt egy nagyon szűk rétegről beszélünk, aki már eleve közel van az egyház, hogy ugyanakkor tegyetek tanítványommá minden népet, meghirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmatlan, milyen fórumokon lehet ezt megtenni, és hol tudod magad megmutatni, hogy ez vagyok én, ezt tudom nektek magamon keresztül megmutatni a Jóistennek a szeretetét, az üzenetét elvinni hozzátok. Ezt van lehetőség?
Abszolút van. A régi népegyházi modellben teljes mértékben elég volt az, hogy a szentmisén, illetve a szentségkiszolgáltatásnak a liturgiáján találkozik az emberekkel a pap. Mert akkor volt egy alapvető vallásos attitűd, ami minden családban ott volt úgy nagyjából. Ma nincsen ez meg. És rá kell jönnünk arra, és nekem is rá kellett jönni arra, hogy nem elég az, hogyha a szentmisében, illetve a szentségkiszolgáltatásnál találkozok az emberekkel. Ki kell lépni az emberekhez. El kell menni hozzájuk. Személyesen meg kell ismerni őket, az ő élettörténetüket, azt, hogy mivel találkoztak, kivel találkoztak, milyen benyomásuk volt bizonyos személyekkel, akár az egyházzal kapcsolatban, és hogy milyen lehetőséget tudunk nekik felkínálni, vagy én személy szerint milyen lehetőséget tudok felkínálni. És itt lehet gondolni sok minden dologra, ez a papnak a kreativitásán múlik, én úgy gondolom.
Mi van ezzel kapcsolatban, akár a fejedben elgondolásként, akár tapasztalatként, hiszen a szeminárium 6 éve lehetőséget adott arra is, hogy lelkipásztori hétvégéken, meg egy fél éves diakónusi gyakorlaton már részt vegyél egyházközség életében. Volt erre lehetőséged, hogy most, amit elmondtál, bennem egy olyan kép is van, hogy akár mész az utcán, és bárkit leszólítasz, vagy becsengetsz valahova, ami egy picit azért irreális.
Igen, irreálisnak tűnik, de viszont hogyha ott van a nyitottság, és én ezt tapasztaltam, a nyitottságot. És elsősorban talán nem abból kell kiindulni, hogy most zaklatom az embereket, hogy most mégis jöjjenek el a plébániára, ha tetszik, ha nem, és akkor jöjjenek, aztán olyan egyházkép alakul ki bennük az emberek, vagy ilyen zaklató egyház, hanem hogy tényleg erre a nyitottságra kell valahogy ráirányítani a figyelmet, és ezért emeltem ki a hitelességet. Mert hogyha hitelesnek tűnik a pap, akkor sokkal nagyobb a nyitottság az emberben. Hogyha megvan a nyitottság, akár a pap felé, akkor már a plébániára is nagyobb lesz a nyitottság. Nekem ez volt a tapasztalatom gyerekként. Engem ez fogott meg, hogy hiteles a plébános. Hiteles mindaz, amit csinál. És ezért mertem odalépni hozzá, ezért mertem bemenni a plébániájára. Ott volt lehetőség. Akár egy ifis közösség, akár volt otthon, akkor nyilván nem voltam benne kurzilló, volt ilyesmi fajta zarándoklatokra való készülés, és ott tényleg ott meg volt a közösségi élet. Valahogy én ezt a közösségi életet látom útként. Nekem nagyon nagy tapasztalat volt akár Gyöngyösön a különböző lelkiségi mozgalmaknak a megtapasztalása. És itt különböző katekézisekben, plébáné foglalkozásokon belül, akár a karizmatikus vonalon át, a fokolár mozgalomig, tényleg egy széles palettát láttam, és láttam, hogy él a plébánia. És láttam azt, hogy ebben jól érzik magukat az emberek, jól érzik magukat a hívek, és jól érzik magukat ott a papok is.
Mennyire meghatározó a papnak a habitusa, a megjelenése az emberek között abban, hogy élő közösség legyen egy plébánián?
Azért azt nem szabad letagadni, hogy fontos a papnak a személye, hiszen olykor ugye első körben ebből indulunk ki, hogy na meglátjuk a papot, és akkor milyen a pap, hogyan viselkedik, hogyan szervezi a közösséget, azon belül ő hogyan mutatkozik, ezért nem is akarom letagadni azt, hogy tényleg a papnak a személye azaz fontosnak tűnik első látásra. Viszont itt van a következő lépés, hogy utána a papnak a személyén keresztül túl tudok-e lépni, és meglátom-e benne az Istent, az Istennek a kezét, meglátom-e benne a lehetőséget, hogy találkozzak az Istennel, és számomra ez is nagyon fontos, hogy a plébánia az olyan hely legyen, ahol tudok találkozni az Istennel embereken keresztül. És ez egy nagyon-nagyon megerősítő dolog, amikor olyan közösségben vagyok, akik ugyanúgy vélekednek talán bizonyos dolgokról, mint ahogy én, és én olyan környezetben élek, ahol ez nem így van. És a plébániai közösség az egy megerősítő dolog tud lenni abban, hogy hiába jönnek nehézségek, hiába jönnek olykor akadályok, de a jó Isten velem van, és van mögöttem valaki, aki erőt ad, aki támogat, és ebben nagyon fontos szerepe van nem csak a plébánosnak, nem csak a papnak, hanem a közösségnek is. És ezért nagyon fontos dolog, hogy legyen a plébániai közösség élő.
Ugye szentelés előtt kaptok sok-sok feladatot, meg kihívást, de van egy olyan feladatotok is, hogy választatok egy jelmondatot, ami meghatározza azt, hogy hogyan viszonyultok az emberekhez, az egyházhoz, vagy a Jóistenhez. Milyen jelmondatot választottál?
Én alapvetően nem kerestem így konkrétan már régebb óta, hogy most már pedig nekem majd, amikor eljutok a szentelésig, akkor ez lesz a jelmondatom. Valahogy mindig vártam, hogy a Jóisten megérintsen valamilyen mondaton keresztül, amit éppen hallok a liturgiában, a szentmisén, vagy éppen a imádságban, az elmélkedésben, amit saját magam végzek. Mi az a pillanat, vagy éppen mondat, ami pontosan engem érint? Volt 3 mondat, ami úgy megérintett, egyik a római levélből, másik talán a Máté evangéliumból, de ami megérintett igazán, az az Izajás könyvében volt, a 43. fejezet 2. versében. A tengereken kelsz át, veled leszek, és a folyókon nem borítanak el. Ha tűzön kelsz át, nem égsz meg, és a láng nem borít be. És ez így van. Azért, mert én ezt tapasztaltam meg az életemben, amikor nehézségeket tapasztaltam meg, hogy olykor az értékrend miatt, amiről beszéltünk is, amikor azért szóltak le, mert én papnak akarok menni, én tanulni akarok az iskolába, azért, mert nekem volt már egy bizonyos céltudat, hogy most éppen merre akarok haladni, és ez nem tetszett a másiknak, vagy éppen egy bizonyos közösségnek, vagy amikor különböző megpróbáltatások értek, nem csak úgy a romaság miatt, hanem úgy jövök valahonnan, és akkor be kell épülni egy bizonyos közösségbe, és ott voltak a nehézségek, és azért nyilván a szemináriumi közeg is egy abszolút építő közösség, de nincs benne az, hogy minden pillanatban jól érzi magát az ember, hanem ott is vannak hullámvölgyek. Nekem is megvoltak a saját magam nehézségei, saját magam akadályai, amit izzadva, de le kellett, hogy romboljak. És nyilván nem a saját magam erőből, hanem itt be kellett látnom, hogy a Jóisten segítséggel tudom ezeket megoldani, ezeket a problémákat.
Ezek közül, a nehézségek közül, meg akár nem is tudom, milyen szót használtál, de hogy nagy pofon volt számodra az első évben, amikor az egyháznak az emberi arcával találkoztál, ezek közül már egyet megemlítettél. Megemlíthető más?
Persze, hogy ne. Igyekszem szorgalmasan tanulni, de úgy érzem magamban azt, hogy nekem is megvan a kapacitásomnak a határa. És be kellett látnom azt, hogy mindent nem tudok megtanulni. És volt olyan pillanat az életemben, 3. évfolyamban, amikor éreztem azt, hogy nekem ez mások. És vizsgára készülve, hát most így utólag azt mondom, hogy kísértés, de akkor gondolatként jött, hogy ez nekem nem való. Nem való a szeminárium, mert te túl buta vagy. És itt vannak az okosak, neki könnyebben megy, mert ők, nekik ez való a papság, de neked nem való ez a papság. És nekem egy ilyen kósza gondolat volt, most már nyilván tudom, ez a gonosznak a kísértése volt, és én ezen nagyon fellovaltam magam. És egyik pillanatban lementem akkor, és hál' Istennek, hogy lementem, a Szabó Józsi atya volt akkor a spirituális, és én lementem hozzá, spiri atya, én ezt már nem bírom, én most úgy állok, hogy itt hagyom a szemináriumot, mert nem bírom a tanulnivaló. Stúdium volt, és én most így vicces erre visszagondolva, ő erre azt válaszolta, jó, akkor most menjünk fagyizni. Úgy tudtam innestől kezdve hozzáállni a dolgokhoz, hogy igen, megvannak nekem a határaim, de hogyha beleteszem mindazt, ami nekem van, és amit adott a Jóisten, és azt teljes mértékben kihasználva, akkor én már megtettem mindent. És nekem ez volt egy olyan pillanat, amikor megtanultam azt, hogy engem így szeret az Isten. És nem kell ahhoz, hogy pap legyek, hogy nagyon-nagyon okos doktori szinten legyek, hanem tényleg ott van bennem a nyitottság, és tényleg megteszek mindent, amit tőlem telik, és azt tényleg maximálisan, akkor már megtettem azt, amit megkövetel tőlem a Jóisten.
Én ezt kívánom neked, Zsolt, hogy ez legyen mindig így hivatásodban, hogy a te részed azt tedd bele, a Jóisten meg megígérte, hogy velünk lesz minden napon, ne féljünk, és ő beleteszi a saját maga részét. Én kívánom, hogy legyél hiteles tanúja. Bárhová kerülsz az életben, és tudd őt sugározni az emberek felé. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánjával Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95.